Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Valas Rádióban.
Köszöntünk benneteket nagy szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem, mondanám, hogy vonal, de igazából az online beszélgetés túlsó oldalán Kiskun Félegyházáról Majoros Csaba. Köszöntelek, Csabi, nagy szeretettel.
Szervusz Ágnes, sziasztok, kedves hallgatók!
Csabival egy nagyon érdekes módon ismerkedtünk meg, ugye nekem nagyon kedves rokonom lakik Kiskun Félegyházán. Csaba fiatalember lévén, hát érettebb korú hölgynek tudását latba vetve segített mindenféle különleges dolgokkal, illatokkal, kovászos kenyérrel, vitaminokkal, és engem ez úgy meglepett, mert általában a fiatal emberek ritkán szoktak ilyennel időt tölteni, inkább a saját karrierjüket hajszolják, vagy a csajokat. Aztán elkezdtünk beszélgetni, és ebből kikerekedett most egy riport. Na de kezdjük az elején, Csabi. Neked van egy testvéred, a Félegyházán születtél, hogy indult a gyermekkorod?
Hú, a gyermekkorom? Hát eléggé érdekesen sokfelé éltünk, mire ide Kiskun Félegyházára keveredtünk. Több kisebb városkában, faluban is laktunk anyuval, mire itt ez a stabil pont megvalósult. Aztán, ami igazán érdekes és végigkísérte az életemet, az a kerékpárszerelés volt, de ez igazán volt, sehova nem vezetett, csak úgy jelen volt az életemben. Aztán jött egy pont, amikor úgy éreztem, hogy ez az egy helyben toporgás, ez tudatosult bennem, és megfogalmazódott egy olyan tiszta vágy bennem, hogy hát én szeretnék igazi boldogságot megtapasztalni, de hát akkor még azt sem tudtam, hogy mi az.
Hány éves voltál ekkor?
33, krisztusi kor.
Ó!
Azért sok-sok éve eltelt a fiatal kortól, mire beindultak itt körülöttem a dolgok, és ez a beindulás folyamatos.
Azt akartam kérdezni, hogy az iskolát Kiskun Félegyházán végezted, és így akkor van. Körülbelül a pályát hogy alakult? Bicikliszereléssel foglalkoztál, vagy mivel? Mit csináltál?
Kezdődött a pályám, egy mezőgazdasági cégnél dolgoztunk. Mezőgazdaság és állattartás, földmunkákkal foglalkoztunk. Ez egy integrátor cég volt, ami azt jelenti, hogy sok-sok kisebb céget irányított, és azoknak a kisebb cégeknek a fenntartásában segítettünk. Ez tartott 5 évig, hát aztán jött egy fémipari cég, ahol a mindennapi kreativitást és logikai készséget kellett kihasználni, tehát állandóan szereltünk, lehetett tervezgetni. Mindeközben a kerékpárszerelés folyamatosan jelen volt itt.
Gondolom, szerettél is kerékpározni, vagy szerettél is.
Most is szeretek, csak bizonyos dolgok miatt már most tisztább lettem.
Az mit jelent, hogy tisztább vetted? Tehát nagy bizonyos voltál?
Nem szerelek, felszámoltam a műhelyet, abból a szempontból, hogy alkatrészek már nincsenek, csak szerszámok, meg a tudás. Mert szeretnék, tehát ha a kerékpárszereléssel kapcsolatos téma, akkor inkább szeretném továbbadni a tudást, mint ezzel foglalkozni.
Oké, a boldogságnál tartottunk, hogy 33.
A boldogság, igen. Tehát jöttek az útkeresések, és én a keleti filozófiával ismerkedtem meg, ami innentől kezdve nagyon sok egészséggel kapcsolatos tudást ismertetek meg velem, és nagyon egyszerű dolgokról van szó. Nagyon sok érdekes dologgal ismerkedtem meg.
Erre én személy szerint, de szerintem nagyon sokan kíváncsiak vagyunk, hogy valaki a krisztusi korban vajon milyen tudásokkal, tapasztalatokkal gazdagodott. Innen fogjuk folytatni, zene után Majoros Csabival beszélgettünk hamarosan, tartsatok velünk!
Önindító, pályakezdő fiatalok magazinja a Valas Rádióban.
Köszöntünk benneteket, folytatjuk a mai beszélgetést Majoros Csabival, Kiskun Félegyházáról. Egy olyan fiatalember, aki hát nem egy szokványos a korosztályában, hiszen nagyon bátran, 33 évesen, sok-sok minden út után kifejezetten eldöntött, hogy keresi a boldogságot. Ott tartottál, hogy a keleti filozófiákkal ismerkedtél meg, és nagyon sok hatása volt akár az életed más területeire is. Szóval én tudom igazából, de még a hallgatók nem tudják, hogy neked volt lisztérzékenységed, ez hogy indult?
Így van, ez úgy indult, hogy körülbelül 7 évvel ezelőtt azt vettem észre magammal, hogy hónapról hónapra egyre intenzívebben hát hasmenésem lesz. Aztán ez oda teljesedett ki, hogy napi 15-20-szor volt hasmenésem, tehát rendszeresen ettem, de mivel folyamatosan az étrendben benne volt a tészta, a kenyér, zsömle, mit teszik az ember, ha hasmenése van, roppi, keksz, abban ugyanúgy benne van a búza, és egyáltalán nem csökken. Jártuk az orvosokat, gasztroenterológusnál is voltam. Hát az orvosok nem nagyon sokat tudtak ebben segíteni.
Ki tudták mutatni a lisztérzékenységedet? Mert azt tudom, hogy nem könnyű megállapítani.
Igen, de már miután én, tehát mi rájöttünk, így az ismerősök és barátok fölhívták a figyelmem, hogy ezekkel a tünetekkel más ismerősöknek lisztérzékenységet állapítottak meg. Na most elhagytam a mindenféle gluténtartalmú élelmiszert, és 2 nap alatt rendbe jöttem. Tehát 2 nap alatt normális lett a székletem, viszont az orvosok még mindeddig semmit nem tudtak megállapítani, aztán visszamentem én ezzel az infóval, hiszen vért vettek tőlem, és Budapestre fölküldték a mintát, és akkor igen, ott bebizonyosodott, hogy lisztérzékenység van. Most eltelt kb. Másfél hónap, 3-4 hét alatt fogytam valami közel 20 kilót, tehát itt elég súlyos volt a probléma. Meg is ijedtek körülöttem mindenki, csak én voltam nyugodt, majd elmúlik.
Akkor fogytál 20 kilót, miután már elhagytad a lisztet az étkezésedből?
Nem, hanem amíg nem tudtuk, hogy mi a probléma.
Értem.
Aztán, ahogy teltek az évek, én mindig bíztam abban, hogy idézném Vörös Sándort, ő azt mondja a Teljesség felé című kis könyvében, hogy a csodás ígéret teljesül, anélkül, hogy csoda történne. És én vártam a csodát, hogy bíztam abban, hogy valahogy még egyszer a jövőben vagy meggyógyulok, vagy elmúlik, vagy valami úton, módon, de finom ropogós kenyeret, vagy hogy hát, ha tudok majd enni. Mert hogy a gluténmentes kenyerek azért nem az igaziak, annak más az állaga, nem olyan, mint egy igazi jó vágy kenyér. És pár hónapja voltam egy nyári táborban, egy 2 hetes nomád táborban, és ott minden nap 4-5 kiló kenyeret sütöttek, házi kenyeret kemencébe, lent a pincébe volt 24 órát pihentetve a tészta, és akkor ott az egyik résztvevő úgy a másiknak mesélte, hogy hát ez a kenyér, tehát amiatt, hogy 24 óra hosszát van pihentetve, ez gluténmentes. Én csak így legyintettem egyet, meg kinevettem őket, de hát a 2 hét során, amíg ott tartózkodtam, nem bírtam ki, hogy ne egyek abból a szép ropogós kenyerekből. Akkor első nap, ahogy fogyasztottam belőle, másnap észrevettem, hogy igazán nem történt semmi problémám. Aztán ez így ment napról napra, és az lett a vége, hogy a 2 hét vége felé még jobb lett az emésztésem, mint az elmúlt évek során. Aztán utána nézegettem, hogy ez a kovászos kenyérnek, tehát amiben nincsen élesztő, csak a kovász keleszti meg, annak sokkal értékesebb tartalma van, mint az élesztős kenyérek.
Értem. Ez mikor volt egyébként ez a tapasztalatod? Ez mostanában? Vagy?
Ez augusztusban.
Aha, tehát 2020.
2020 augusztusában, igen, tehát ez még egy egész friss dolog. Na most azóta elkezdtem én is sütögetni a kenyérkéket. Talán most már kezd olyan kenyér megszületni, amivel elégedett is vagyok. Most hozzá kell tenni, hogy egyébként elég kritikus vagyok magammal szemben. Nem egy olyan receptet hallottam, meg láttam, hogy azt mondják, hogy tökéletes kenyér nincs, tehát mindig van valami, de talán nem is ez a lényeg, hanem az ember csinál valamit, és örömét teli benne. Azon kívül meg én azt ajánlom a hallgatóknak, hogy mindenképp érdemes kipróbálni. Egyrészt szerintem ez egy olyan gyógyír, az általunk készített kenyér, az egy olyan gyógyír, hogy egyetlen patikában nem lehet ilyet kapni. Persze nem vagyok azok ellen sem. Sőt, úgy gondolom, hogy mindenki tegye meg azok a szükséges lépéseket, ami őt megnyugtatja.
Innen fogjuk folytatni, maradjatok velünk. Én azt gondolom, hogy ebből is kiderül, hogy Csabi nagyon nyitott szemmel jár a világban, és hát ez egy nagyon érdekes tapasztalat, hogy egy fiatalember saját maga süti a kenyerét, de hát nyilván ahhoz nagyon meg kellett szenvedni, hogy az ember ezt értékelni tudja, ahogy mesélted. Engem például személy szerint most nagyon érdekel, mert a családban sok oldalon, fiatalabb, idősebb korosztályban is vannak komoly betegségek, és úgy tűnik, hogy ezek is valamilyen életformaváltás, táplálkozásváltáshoz vezetnek. Úgyhogy valahogy az Úristen úgy keveri a szálakat, hogy most ilyen riportalanyok jönnek elém. Ha maradjatok velünk, Majoros Csabival beszélgetünk hamarosan tovább, hiszen azt gondolom nem csak a kenyérsütés, hanem egy csomó minden érdekes tapasztalat és dolog került az útjába a boldogságkeresés és az egészségkeresés során.
Oh, Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Falas Rádióban.
Köszöntünk benneteket, folytatjuk a mai beszélgetést Majoros Csabival, aki egy nagyon különleges életút és nagyon különleges tapasztalatok birtokába került, bár sok-sok riporton most ugyanezt erősíti meg tulajdonképpen, amiről beszélsz, hogy a glutén igencsak nem hasznos az ember számára, komoly bajokat okoz, és hogy például te elkezdtél kenyeret sütni többek között egy életmódtábor kapcsán, rájöttél, hogy nem kikerülni kell, hanem kovászosan kell elfogyasztani a, mondjuk a buzát. Mesélj egy kicsit arról, hogy általában milyen tapasztalatokra tettél szert, hiszen azt gondolom, mondtad, hogy a keleti filozófiák érdekelnek, és egy csomó olyan tudást, vagy olyan segítséget tanultál, most ha csak az illatokra gondolunk.
Igen, ez most jó, hogy ezt megemlítetted, egyébként pont ez ugrott be, hogy szívesen beszélnék az illatokról, és ha már illatok, akkor ahhoz, hogy az illatokat érezzük, ugye a légzés ez egy elengedhetetlen dolog. A légzés fontossága abból kiderül, hogy például étel nélkül bírhatjuk egy hónapig, víz nélkül bírhatjuk 3-4 napig, de viszont levegő nélkül csak pár percig. Tehát ez igazolja, hogy a légzésre mennyire fontos koncentrálnunk, mennyire fontos arra figyelnünk, hogy hát, hogy megfigyeljük a légzésünket, szoktunk-e csak úgy problémamentesen sóhajtani napközben egy párra, hogy a tüdő kapjon egy kis extra oxigént. Hát ez nagyon fontos. Na, visszatérve a lényegre, hogy az illatok.
Az előző is nagyon lényeges, mert szerintem a legtöbb ember szokott sóhajtozni napközben, de általában nem örömében, hanem inkább bánatában.
A gondterhelt sóhajt, az sóhaj nem biztos, hogy jó a jogunkat szolgálja. Szeretném idézni a Pap Lajosnak a kis technikáját. Ő azt mondja, hogy óránként egy alkalmat szálljunk a tüdőnkre, fölemeljük a karunkat a magasba, és 10 mély légzést vegyünk. Hogyha az ember egy mély légzést vesz, akkor körülbelül dupla annyi friss oxigén jut a szervezetében, mint egyébként.
A mély légzés az azt jelenti, hogy teljesen feltöltjük a testünket, ugye szokták könyvek mondani, hogy alulról, a pocakba először.
Így van, az a teljes légzés.
Ez a teljes légzés. És a karnak végig a magasban kell lennie?
Hát, hogyha magasban van a karunk, akkor könnyebben ki tudjuk terjeszteni a mellkasunkat ebből a szempontból. De ezt lehet még ilyen extra mozdulatokat is belevinni, hogy jobb oldalra döntjük mondjuk a bal karunkat, és akkor a bal tüdőkamra az kitágul, emiatt sokkal több oxigén juthat bele.
Én már ki is próbáltam közben, itt a hallgatók nem látták, de nagyon jól esik az embernek, főleg mivel már rengeteg időt töltünk a számítógép előtt, tehát ez minden szempontból hasznos.
És ha ezt egyenes gerinccel csinálja az ember, tehát odafigyel, hogy nyújtózkodik fejtetővel az ég felé, és így vesz egy mély levegőt, akár fölemelt karokkal, de anélkül is lehet, akkor azt vesz észre, hogy az emésztőrendszere is tehermentesülhet. Nagyon fontos például az egészség, vagy az egyenes testtartás az azért fontos, hogy a szerveinket ne nyomjuk össze. Tehát ha görnyedt a gerinc, akkor a gyomor és az egyéb szervek állandó nyomás alatt vannak egyenes háttal, viszont tehermentesülnek. Nem beszélve ugye a légzés fontosságáról.
Igen, és például szintén a saját családban lévő tapasztalat, ugye a sok-sok gép előtt ülés, a tipikusan a sok reflux betegségnek a meleg ágya, pont amit az előbb említette, hogy mindig nyomódnak a gyomorszáj, a gyomor és az összes szervek. Ezek a tapasztalatok, amikről mesélsz, arra utalnak, hogy te azért jogázol, vagy valami egészségvédő tornát csinálsz, gondolom, régóta? Igen. És mit csinálsz?
Igen, jogázgatok. Inkább csak úgy mondanám, hogy jogázgatok. Mindig magasra helyezem a lécet, és sajnos elég ritkán sikerül elérni, de a kis örömöknek is tudni kell örülni. Én nagyon szeretem a jogán belül a napüdvözleteket. Ebből nagyon sokféle van az interneten, milliófélét lehet találni. Úgy gondolom, hogy nincs rossz köztük, tehát mind jó. A lényeg az, hogy csinálja az ember, hogyha ebből 12 kört szoktak ajánlani, ez pár perc. Hogyha gyorsan csinálja az ember, akkor 6-8 perc, ha lassan, akkor 10, de valamit tett az egészségéért. És olyan mozdulatsorokból van összeállítva, ami beindítja a test működését, tehát reggel ez abszolút egy nagyon hatékony gyakorlatsor. Arról nem beszélve, hogy a légzést is igénybe veszi, tehát ott reggel a tüdő is szinte fel van ébresztve. Még ez a reggeli ébredés hozzáfűzni, hogy például akinek emésztési nehézségei vannak, az reggel egy pohár langyos vizet, hogyha megiszik, mert az is nagyon sokat segíthet abban, hogy a WC-re
elindulás. A reggeli fontos teendőket intézni.
Ez is saját tapasztalat. Eleinte ennek se hittem, aztán kipróbálgattam. Persze nem biztos, hogy első nap azonnal sikerül. Adni kell neki egy pár napot, meg nyilván egy picit rá kell erre hangolódni, akkor sikeresen.
Mióta jogázol? Gyakorlatilag, hogy mióta foglalkozol ezekkel a dolgokkal?
Én körülbelül 3 éve ismertem a jogát, de úgy, hogy egy olyan ismerősöm, akiről egyáltalán nem gondoltam volna. Aztán persze ő nem is jött, csak említette, hogy ó, itt Félegyházán van egy jogázós hely. Ú, mondom, jogázós hely, én akkor már körülbelül 1-1,5 éve hallgattam joga filozófiát, ami nem, tehát az nem a mozgásról szól, hanem az ember elméjével való munkáról inkább. De a kettő egymás nélkül meg nem működik. Tehát ha az ember fizikai jogát, ászanákat végez, akkor közben az elméjével is dolgozik, mert egyszerűen nem tudja anélkül csinálni, hogy ne figyeljen oda a gyakorlatban. Viszont, hogyha a filozófiával foglalkozik, az meg hatással van a testi épségére, egészségére. Hogy is van ez a mondás, épp testben, épp élek?
Igen, a modern változata épp testben, épp hogy élek.
Egyébként a jogának van egy olyan fordítása, hogy jó iga, ez egy érdekes kisatolás. Tehát, hogy ez egy teher, állandó munka, de a végső soron ezzel emelhetjük magunkat.
Igen, ez majdnem mindennel így van. Tehát, ami nagyon lustálkodósnak tűnik, az biztos nem szolgálja javunkat. Tehát általában az igazán hasznos és bennünket segítő és igazi örömmel eltöltő dolgok, azok eleinte nehéznek tűnnek és munkával járnak, mint a norvégok is a napot síeléssel kezdik, bármilyen szutyok az idő, és utána elképesztő boldogan reggeliznek. Szóval sok nép rájött. Az illatokról mesélj, és utána mindjárt kanyarodni fogunk az utolsó beszélgetés részletünkbe. Kicsit.
Az illatokkal kapcsolatban, az illatokkal úgy találkoztam, hogy körülbelül 2 éve voltam egy természetgyógyásznál, ahol ő nagyon sokféle gyógymódot, hogy Magyarországon a magyar emberek igazándiból nem azzal foglalkoznak, hogy az egészségüket megőrizzik nagy részt, bár az utóbbi időben sokat javult, hanem hogyha már baj van, akkor azt hozzuk helyre. Hát ez egy téves gondolkodás, meg kellene őrizni az egészséget, és akkor én most úgy voltam az elmúlt években, hogy van egy pár dolog, ami úgy végig kísér engem, vagy kísér engem bizonyos tünetek, amivel lehet együtt élni, viszont ott nincs helyén. És akkor mentem ehhez a természetgyógyászhoz, ahol egy illatterápiás készítménnyel ismertetett meg engem, azt én el is használtam, nagyon sok tehát pozitív tapasztalataim voltak vele kapcsán, viszont azért az annyira drága volt, hogy én abból aztán többet nem vettem, hanem egyszerűen bementem egy ilyen kis bioboltba, és magamtól összeállítottam egy illóolaj keveréket. Én ezt úgy javaslom, hogy az ember nézzen utána a recepteknek, írja fel, hogy melyek azok az illóolajok, amikről úgy érzi, hogy az ő neki egyszerűen csak szimpatikus. Aztán bemegy az üzletbe, ott is érdemes meggyőződni, ez biztos kell, nekem biztos. És otthon én kiraktam magam elé a 8-10 illóolajat. Van 2-3 illat, ami alapillat, ami azt jelenti, hogy abból többet rakunk az adott mennyiségű olajba. Az olaj alatt azt értem, hogy én lemmagolajba, tehát lemmagolaj volt az alapanyag, ami becsempettem a illóolajba. Vagy vívőanyagnak nevezhetjük ezt a lemmagolajat. Én a domináns illatot mindjárt gondolkozom, hogy mi is volt a citromos eukaliptusz. Hát számomra ez egy igazán kedves illat volt, és ez hónapokon keresztül nap. Én az elején még nem használtam maszkot ez a covidos időszak alatt, hanem egyszerűen bajuszomat bekentem ezzel az illattal, és ott a baktériumok seki sebe.
Mert egyébként hogy használod? Hányfélét illik ebből maximum használni? Gondolom túl sokat nem, mert akkor nem hasznos.
Szerintem mindenképpen hasznos. Én úgy gondolom mindenképp hasznos, lehet több is, de az ember érzi, hogy szeretné, hogyha csak 2-3 vagy 5 féle illóolajat szeretne használni, hogy érezze mindegyiket. Nyilván, ha 20 félét használ, akkor nem fogja érezni azokat a típusokat, amiből esetleg csak kettő cseppet rakok.
Akkor ezt a kezedre, vagy a környezetre?
Én úgy javaslom, na most az fontos, hogy először azért egy tesztet csináljon az ember, hogy teszem azt a csuklójára csak egy cseppet és szétkeni. Ezt kétszer-háromszor ajánlott megcsinálni, hogy a bőre, meg a szervezete valóban elviseli azt az illóolajat. És fontosnak tartom még azt is megjegyezni, hogy érdemes azért jobb minőségű illóolajokat vásárolni, utána nézni, hogy az a termék az mentes legyen ezektől a petrolkémiai anyagoktól.
Hát igen.
Olcsó húsnak hívőle lehet, ajánlom. Ezek nagyon sokáig elegek lesznek, hogyha az ember a bőrére keni. Visszatérve az alkalmazásra, esténként levegés előtt lehet a mellkasra kenni belőle pár cseppet. Eleinte csak óvatosan pár cseppet, aztán ha a szervezet ezt elviseli és szereti, akkor lehet annyit, amennyi jól esik. Én személy szerint volt, hogy az egész testemet bekentek vele, és ilyen illatfülkőbe tekintem.
Itt ugye nem magára a tiszta illóolajra, hanem a lenolajba csöppentett néhány cseppről van szó, már hogy aki figyel bennünket.
Igen, ezt elmondom, hogy a gyógyszertárban lehet kapni ilyen cseppentős vagy pumpás adagolót, ezek 30 vagy 50 milliliteresek, akkor a 30 vagy 50 milliliteres vívőanyagban, ami jelen esetben lámmagolaj, de ez bármilyen vívóolaj lehet. A domináns illatból 30-30 cseppet raktam bele, mondjuk volt olyan, hogy borsmenta volt az egyik domináns illat, abból 30 cseppet raktam, a másik domináns illat a citromos eukaliptus, abból is 30 cseppet, és az egyéb illatokból, mondjuk kakukkfű, ánézs, most nem jut eszembe több, de egész sokféle létezik, azokból pedig 5-5 cseppeket. Na most, hogyha 20 féle illóolajból állít valaki össze, akkor arányában nyilván kevesebb cseppet kell. Nagyon sok recept van a neten, utána kell nézelődni, és amelyik a legszimpatikusabb az embernek, azzal kísérletezni, tehát óvatosan megismer.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Nekem nagyon tetszik ez a dolog, mert a túlcivilizált világban, ami azonnal, szinte pillanatok alatt, és a mélyebb lelki rétegeinkbe is eljut az az illat, tehát rám azonnal had valamilyen illat, és hogyha ez egy segítő, számunkra hasznos illat, az nagyon fontos lehet, és segíthet bennünket. Innen fogjuk folytatni Majoros Csabival a beszélgetést, maradjatok velünk!
Önindító, pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Köszöntünk benneteket nagy szeretettel, folytatjuk a mai beszélgetést Majoros Csabival. Félegyházáról vagyunk vonalban. Egy online beszélgetésben vagyunk. Ez az internet mindig lenyűgöz engem, hogy milyen fantasztikus portalanyokhoz jutok el ezáltal könnyedén. Ugye onnan indultunk, hogy egy nagyon különleges életutat jársz, a boldogságot kezdted el egész konkrétan, 33 évesen fogalmazódott ez meg benned. Sok mindenről beszéltünk az életmóddal kapcsolatban, amiben segített téged ez az út, akár a jóga típusú gyakorlatok, akár az étkezés. Ugye nyilván a lelki dolgokkal is foglalkoztál, mire jutottál? Megtaláltad-e a boldogságot?
Úgy gondolom, hogy a boldogság megtalálása az egy véget nem érő folyamat. Tehát ezek a megingások és a kétségbeesések azok folyamatosan jelen vannak, de aztán jönnek azzal körülbelül egyszintű örömök, vagy inkább még nagyobbak. Tehát mindig erősebben tér vissza az ember. Persze még nagyon sok minden valami, amiért lehet, azt mondhatnám, hogy lehetnék boldogtalan, vagy tarthatnám magam boldogtalannak, de viszont sok egyéb van, ami a boldogságomat szolgálja. Úgyhogy ez igazán bonyolult téma. Az ember mindig vágyakozik. Ez egy tök jó dolog, ez az intelligencia jele, hogy mindig van vágyunk. Csak hogy is van az imában, hogy legyen meg a te akarod. Hát hogyha az ember még nem tart, hogy megkaphassa azt a vágyát, akkor mi más marad, mint a türelem és a bizakodás.
Hát illetve a jelen pillanat, igen, a küzdelem és a jelen pillanatban való öröm és hála.
A jelen pillanat nagyon fontos, igen, mert van múltunk, meg lesz jövőnk, de mindig csak a jelenbe tudunk lenni, tehát szinte majdnem felesleges a másik kettőben lenni.
És megterhelő, mert mindkettő sokszor szorongással tölt el.
Így van. Jó, erről eszembe jutott egy aranyos felmérés, amit Amerikában végeztek. az aggodalmainkkal kapcsolatban. A felmérés kimutatta, hogy az aggodalmaink 94%-a megalapozatlan. Méghozzá azért, mert mindig a jövővel kapcsolatban aggódunk, amiről nem tudjuk, hogy az lesz-e. Most ez a mai világ nagyon mutatja, hogy aggodalmaskodhatunk, de azt se tudjuk, hogy délután mi lesz. Nem hogy az, hogy egy-két múlva, vagy egy hónap múlva.
Igen, ezt most szerintem a mai vírus helyzetes időben különösen átéli az egész emberiség gyakorlatilag. Talán Vörös Sándor, de ezért nem vagyok benne biztos, írta, hogy életemben rendkívül sok szörnyűséget éltem át, és ezeknek icipici százaléka valóban meg is történt velem.
Na igen, ez egy nagyon aranyos. Tehát, hogy igen, ehhez van egy gondolat, amit próbálok idézni, ami úgy hangzik, hogy de leegyszerűsítem, tehát szenvedni igazán csak elmében már. Tehát a gonoszság és a szenvedés nem kívül van, hanem bennünk. Ha most ehhez csatolnám, talán Vörös Sándor fogalmazott meg, hogy igen, persze ezt nehéz elhinni, amikor az ember le van a serméjén.
Ez biztos. Milyen tanításokkal ismerkedtél meg? Mi az, ami hat rád? Mik azok a fő irányelvek? Én tudom, hogy megtaláltad a boldogságot, ez egy hülye kérdés, hiszen az ember úton van, de mik azok a fő elvek, vagy segítő gondolatok, amik mentén egyensúlyban vagy, és örömöt tudsz átélni nap, mint nap?
Ez most nekem azért nehéz kérdés, mert tehát mostanában elég mélyen vagyok. Tehát kevés dolog
most van, pont az...
kapaszkodhatok, tehát kicsit most olyan, mintha magam ellen beszélnék, de tehát ilyenkor nagyon fontos az, legalábbis én azzal tartom magamban a lelket, hogy most azért kell mélypontokat megjárnom, ami nem is biztos, hogy az, tudjam igazán értékelni azt, ami eljön. Mert az emberek olyan sok-sok értékes dolgot képviselnek, vagy olyan sok dolog van a tulajdonukban, amit igazán nem is értékelnek, csak úgy jelen van.
Hát igen, ez teljesen így van. Ugye szokták mondani, hogy nagyon sok mindent akkor kezdünk el értékelni, és a civilizált világunkra abszolút sokszorozottan így van, ha már nincs, vagy ha kezdjük elveszíteni. Ugye így van ez a testi egészségünkkel, egy-egy kapcsolattal, amelynek az örömét megszoktuk, aztán nem foglalkozunk vele, nem vigyázunk rá. Milyen könyveket olvasol? Ugye Vörös Sándort említetted.
Igen, bármilyen olyan könyvet szeretek olvasni, ami egyetemes tudásokkal foglalkozik. Na most az, hogy mi egyetemes tudás, ez a világ nagyon sok részén jelen van, és jelen lehet. Én a védikus tartalmú könyveket szeretem igazán, de például Pap Lajos szívsebész professzornak a tudását is nagyon elismerem, vagy talán egy kevésbé ismert név, Géci Gábornak a tudását is elismerem. Bizonyos dolgokkal nem értek egyet, de azt egyszerűen csak elengedem. Nem kell mindent elhinni, ami az embert lelkesíti, olyan tudásokkal foglalkoznom, és ne hagyja abba. De az a titka, hogy mindig egy újabb dolog után kell kutatni, vágyni, hogy az állandó lelkesedés, vagyis a lelkesedést próbáljuk tartani, ameddig jók.
Tehát úgy választod meg akár a szellemi táplálékaidat, hogy amit úgy érzed, hogy épít, és ami lelkesít.
Igen, hozzá kell tenni, hogy ez sokszor egy küzdelemmel kezdődik, egy belső harca, ami egy örömmel ér véget. Mondjuk egy aha élménnyel, sokszor ezek az aha élmények olyan nagy örömet tudnak képviselni, hogy semmilyen tárgy nem képvisel rá.
Na és milyen aha élményeket éltél át? Nyilván, ami megosztható. Tehát mi az, amiben már úgy gondolod, hogy érte ezt, látod, ezt már egyensúlyban tudod tartani?
Jaj, ez nem ilyen egyszerű, mert mind ezek megújulnak. Én ezt azt tudnám most hasonlítani, hogy van egy könyv, amit elolvas egy ember, és abból megért bizonyos dolgokat az ő értelmezése alapján. Van egy másik, meg csomó aljaményen ez belőle. Van egy másik ember, az is elolvasta ugyanazt a könyvet, de teljesen más, hogy ért meg, és teljesen más aljaményei lesznek. Lehet, hogy pont ugyanazokból a mondatokból. Tehát én szerintem ez annyira független, hogy nem lehet bekategorizálni, hogy például egy aha élmény az sokáig fogja tartani. Például nézzük a tudományt. A tudomány folyamatosan felfedez dolgokat, aztán eltelik pár évtized vagy évszázad, és újra felfedezi, hogy já, az mégse úgy van, hanem így.
Tehát úgy érzed, hogy az ember az életében is így járja az útját. Ehhez hasonló.
Az én életemben így van, és én ennek nagyon örülök. Tehát ez az állandó útonjárás biztosítja számomra. Aha élményeket nem tudok most felidézni.
Nem baj, nem kell engedni, szerintem szépen válaszoltál erre. Hogyan teremted meg magadban, így befejezésként és zárásként a napi örömöket? Tehát mi az, ami a napodat egyensúlyban tartja, ami a napi örömöket? Van-e benne mondjuk imádság, vagy ugye azt említetted, hogy jóga gyakorlatokkal kezded rendszeresen, tehát a testednek megadod, ami az övé, amire vágyik, ami egészségessé és energikussá teszi a lelkednek, mi az? Tehát, hogy hogyan jutsz hozzá napi örömökhöz, lelki táplálékokhoz?
Ezt most jelen pillanatban, így, hogy kinézek az ajtón, és látom a havat, igaz, hogy csak nagyon kevés van. Nem idézi a gyermekkorom 30-40 és havait, de ami a lelki örömöket szolgálja, az például az, hogy képzeljük el azt, hogy nincs két egyforma hópehely, és mondjuk egy északi országban, ahol az egész országot beborítja a hó, hát akkor fogjuk már föl, vagy nem is tudom, ezt nem lehet fölfogni, hogy Isten alkotja ezt a hópehelyet, vagy valami alkotja, valami felsőbb hatalom, és nincs belőle két egyforma. Hát kell ennél nagyobb öröm, vagy ennél nagyobb igazolás arra, hogy van értelme létezésnek.
Ez nagyon-nagyon szép megfogalmazás, Tavi. Én azt gondolom, hogy valóban engedni kell, hogy a lelkünket eltöltsék ezek az örömök, és egy kicsit legyen időnk és energiánk ezekre a szépségekre rácsodálkozni, és magunkba engedni. Nagyon köszönöm a beszélgetést, köszönöm azt a sok mindent, amit megosztottál velünk, és kívánjuk, hogy nagyon sok örömöt, hálát és testi tudást, fejlődést érj el, vagy folytasd, vagy járj tovább ezen az úton, és köszönjük, hogy megosztottad a tapasztalataidat velünk.
Én is nagyon köszönöm, és én még kívánnék a hallgatóknak valamit, magamnak is, és a hallgatóknak is azt kívánom, hogy legyen az életükben sok küzdelem, de kapják meg hozzá azt az erőt, amivel azt örömmel véghez tudják vinni.
Így legyen, amen. Majoros Csabi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Nektek köszönöm, hogy velünk tartottatok. Ha lemaradtatok a beszélgetés elejéről, én azt gondolom, mindenképpen érdemes végighallgatni. Egy olyan szeretettől, sugárzó, elfogadó lélekkel beszélgettünk, sok-sok tudással találkozhattunk, amiért mindenképpen érdemes meghallgatni a beszélgetés elejét, ha lemaradtatok. Köszönöm, hogy velünk tartottatok. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.